No, ezzel a kis kevésbé vidám, de mindenképpen mondom, hogy méltó és aktuális pár gondolattal kérném fel, akkor Bíró Balogh Tamás tartsa meg előadást. Köszönöm.
Most megpróbálok léptetni, ez jó lesz így. Hogy legalább lehet semmit nézni közben. Tisztelt elnök úr, tisztelt jelentlévő, tisztelt internet népe! Előadásom címe Radnóti dokumentumok a hagyatékon kívül, és nagyjából erről is fog szólni majd. Illetőleg már a szinopszisban jeleztük, hogy nagyrészt a dedikációkról is lesz majd szó. Tudom, hogy a tegnapi nap folyamán is többször előkerült ez a fogalom. A dedikációkutatás gyorsan előjáróba szeretném mondani, hogy nagyon friss tudományág, ezért is fogok majd róla egy picivel többet beszélni. Jelenleg ketten művelik, a másik az Lengyel András, ő volt szerintem a tudomány megalapozója, amennyiben lefektette ennek a kutatásnak az alapelveit, és van egy tanítványa. Tehát, akkor kezdjük Radnóti. Tehát Radnóti Miklós 1944-ben halt meg, a felesége pedig 2014-ben. A kettő között kereken 70 év telt el, és mi nagyon jól tudjuk, szerintem mindenki, aki itt van a teremben, illetve az interneten is, hogy 70 év alatt nagyon sok minden történhet egy hagyatékkal. Nézzük, hogy például egy írói hagyatékkal pedig különösképpen nézzük, hogy nagyjából mi. Mondjuk kidobják, vagy elégetik, ellopkodják, szétlopkodják, elcincálják, szétszóródik az örökösök között, vagy éppen az örökös fia a vér és becsületrend, illetve a 64 vármegyének a támogatására használja föl, beviszi az antikváriumba, eladja és ezzel támogatja a mozgalmat. Mindegyikre tudok konkrét példákat mondani, most csak az utóbbival szeretnék egy pár percet foglalkozni, tehát a vér és becsületrenddel. A többi horror esetről szerintem mindenkinek a személyes tapasztalat. Kosztolányi Dezső tárgyének, a könyvtár hagyatékának a fölkutatásával foglalkoztam a 2000-es évek elején. Nem volt egy egyszerű dolog. Azt tudjuk, hogy Kosztolányi Dezsőnek az írói iratanyaga az a Magyar Tudományos Akadémiának a kézirattárában van, viszont itt nem találhatók személyi tárgyak, illetve nem találhatók könyvtár darabok sem az ő hagyatékából. Elég sokáig tartott rájönnöm, hogy ezek az örökösnél lehetnek. Ennél érdekesebb probléma volt az, hogy rá kellett jönni, hogy ki az örökös. Tehát Kosztolányi Dezsőnek ugye volt egy darab fia, Kosztolányi Ádám, aki 1980-ban mentális sérülten halt meg, nem szép körülmények között, neki nem volt leszármazottja. Tudjuk Ádámról, hogy szeretett kártyázni és szerette a fröccsöt, tehát például amikor a Ciborral, a Részpállal, meg a Csurkával együtt kártyáztak a kávéházban vagy a cukrászdában, akkor volt, hogy kézirattal fizetett, ugye aprózódik szét a hagyaték, a Pacsirta című regény 89. oldala például nálam van. Nem kártyán nyertem, esélyem nem lett volna, nekem már árverésen kellett, hogy megvegyem. Tehát, hogy nem volt örököse, nem volt vérszerinti örököse, nem volt leszármazottja Kosztolányi Ádámnak. Kire hagyta hát a hagyatékot? Fönnmaradt a végrendelet, ez egy zsírfoltos, kockás jegyzetfüzet lapra van ráírva elég remegős betűkkel, ugye alkoholista volt élete második felében mentális beteg. Hát a szomszédjára hagyta az egész Kosztolányi hagyatékot, ugye a jogokat is, illetve a tárgyi hagyatékokat is a szomszédjára hagyta, aki meghalt, a szomszédjának a felesége lett az örökös, ő is meghalt, de nem volt gyermekük, innentől kezdve nehezen követhető a történet, mert ugye nem gyermekről lévén szó sikerült kinyomozni, hogy az unokahung lett az örökös, akinek aztán már semmi köze nincsen, ugye se a Kosztolányi családhoz, és én azt is tudom, hogy az irodalomhoz sem, tehát meg kellett találni ezt a hölgyet. Megtaláltam ezt a hölgyet, sikerült vele fölvenni a kapcsolatot, és kiderült, hogy tényleg nála van a tárgyi hagyaték. Tehát én ülhettem Kosztolányi kanapéján, nézhettem az írógépét, és megtaláltam a magánkönyvtárát, ugye ez a témák szerint a legizgalmasabb. Úgy tessék elképzelni, hogy egy többszörös költözés után egy emeleti szobában, mint egy ilyen mélytelepi papírkupacban 6000 könyv összehányva, ez több generáció és több családnak a könyvei. Tóth Péter levéltáros úrtól engedélyt kértem, hogy idézzek egy darab csúnya szót, ami itt a kutatás során elhangzott. Elnézést kérek mindenkitől, aki majd elmorgom, hogy csak sejteni lehessen, hogy mi az. Tehát amikor az örökösen oda mentünk, hogy föltárjam ezt a könyvtár hagyatékot, akkor ezt az emeleti szobát befelé nyíló ajtó választotta el a hozzávezető folyosótól. És amikor oda mentünk, az örökös így... Nem nyílt ki, most borogtam el a csúnya szó. Nem nyílt ki, nem tudta kinyitni a könyvektől. Tehát összehányom, minden pudvás papírdobozok, meg gyerek által összepiszkított lepedő, bekötve voltak a könyvek. Úgy tessék elképzelni ezt az egészet, konkrét példát mondom, hogy egy hetedikes általános iskola, hetedik osztályos fizika tankönyv, és egy görög zitárt a címlapjára emelő wellness magazin között, ott van egy Kosztolánynak dedikált Babics kötet, és akkor így, könyvek, nem lehet bemenni ebbe a szobába. Tehát így történt, és amikor oda mentem először föltárni ezt a hagyatékot, egy mindenkori feleség ilyenkor azt mondja, hogy még egy Kosztolányi kéziratért sem lehet mindent megtenni. Tehát oda mentem, porcelánnadrág, szép vassal, ting, virágszál és bombon, ahogy illik. És amikor találkoztam ezekkel a körülményekkel, második alkalommal már melegítőbe és szakadt pólóba mentem. Sikerült végül a 6000 könyv átnézése után leválogatni 300 olyan könyvet, ami minden kétséget kizárva a Kosztolányi örökségét tartalmazza, vagy neki dedikált művekről van szó, vagy általa megjegyzetett, marginális jegyzetekkel, vagy tulajdonos névbeírással ellátott könyvet, ezeket leválogattam. Hogyan a képben mondjuk a vér és becsületrend? Az örökösnek a fia, ennek a mozgalomnak volt a tagja, ezt mellék úton szerzett információkból tudom, és egyszerűen amit én leválogattam könyveket, azt kellett látni, hogy egy idő után föltűnnek az antikváriumokban polcon, árverésen, vaterán. Tehát a vaterán is lehetett kapni olyan hagyaték elemeket, amiket én megtaláltam, tudom, mert én is vettem belőle. Tehát ez így történt, tehát hogy szétment ez a hagyaték. Szerencsére a Radnóti hagyaték pont nem erre a sorsra jutott. 70 év alatt ugye az előbb, köszönöm szépen a félig átvezető kérdést Hegyi Katalinnak, tehát hogy Gyarmati Fanni egyben tartotta ezt a hagyatékot, nagyon-nagyon szerintem a magyar irodalomban egyedülálló példás módon, annyira, hogy nagyon sokáig évtizedekig nem is engedett be embert. Tehát hogy nem adott interjút, nem engedte a kutatókat, hanem azt mondta, hogy ő ezt egyben tartja. Ugye 2005-ben jelent meg Ferenc Zűző monográfia, ő volt az első, aki a kéziratos hagyatékot átvizsgálhatta, felhasználhatta a kritikai életrajzához. Ez a hagyaték, Radnóti Miklós hagyatéka 2008-ban került be az Akadémia könyvtárába, a kézirattárba. Van egy pár adatom róla, 117 vers kézirat van benne, fordítások, az Ikrek Havának a kézirat, a regénytöredékek, kiadatlan regénytöredék egyébként, nagyon izgalmas. Prózák, levelek, személyes iratok, házad, háztartási könyvek, jegyzetfüzetek, ilyesmi diák folyóiratok és az abdai dokumentumok, ugye ezeket mindenki látta bizonyára képen vagy kiállításon. A hagyaték másik része az a Radnóti Miklósné halála után alapított Radnóti emlékszobában van. Itt tárgyi elemeket, szófát, ülőszéket, ilyesmit, díszpárnát és függöny, könyvespolcot találhatunk. A könyvespolcoknak a története meg van örökítve mind a Radnótiné naplóban. Izgalmasabb az a könyvanyag, ami a polcokon helyezkedik el. Tehát több száz könyv került ide be, amelyeknek egy jelentős része igazolhatóan még Radnóti könyvei közül vannak. Szerintem mindenki emlékszik arra, hogy mekkora nagy botrány követte Radnóti Miklósné halálát, ugye? Amikor az árveréseken föltűntek azok a dokumentumok, könyvek, festmények, amelyek a Radnóti hagyatékból vannak. Tegnap parázsvita alakult ki, hogy mit kell csinálni ilyenkor. Először gyorsan érdemes tisztázni, hogy jogilag teljesen tiszta ügy volt, Egy magántulajdonról volt szó, aminek a tulajdonos azt csinál vele, amit akar. Tehát, hogyha ő el akart adni, akkor eladja, ha meg akarja semmisíteni, akkor megsemmisít. Ugye a hagyatéknak a jelentős része az ilyenkor, ekkor már közgyűjteményben volt. Egy pár dedikált, Radnótinak dedikált könyvről van szó, egy pár Radnótinak dedikált képről. A legnagyobb rész azonban ugye Gyarmati Fanninak a könyvanyaga volt, a neki dedikált könyvekről van szó. Ugyanekkor ugye politikai kérdést is csináltak ebből, egymásra mutogattak a pártok, miért nem adsz rá te pénzt, hogy megvegyük ezt az egészet, miért nem csináltok belőleti főváros emlékházat a Pozsonyi utcai lakásból, hát azért nem csináltok belőle, mert Gyarmati Fanni ezt nem kérte és nem engedte meg. Tehát ez jogilag teljesen rendben volt ez az ügylet, még hogyha nagyon sokaknak az érzékenységét sértette is. Tudományosan mégis egy pár dolog sajnálatos módon alakult. Ferenc Zsőző egy interjúban, Ferenc Zsőző a Radnóti hagyatéknak a kezelője, azt mondta, hogy nem van, hogyha a gyűjtők veszik, magángyűjtők veszik meg, mondjuk a Radnóti hagyatéknak a darabjai, mert a gyűjtők bizonyára nagy becsben fogják őrizni ezt. Igen ám, de hogy ugye megint magántulajdonból magántulajdonba került egy olyan dokumentum, aminek ugye közgyűjteményben lenne a helye, és az újabb magántulajdonos azt csinál vele, amit akar. Ugye, hogyha akarja, akkor meg is semmisítheti például azt. Kik vehették meg ezeket a könyveket? Ugye név szerint egy vásárlót tudunk, őt Kósa Lajosnak hívják. Róla is elég, a debreceni Kósa Lajos. Róla elég sokat cikkeztek, hogy mennyit költött a központi antikvárium árverésé. Vannak tudományos problémák. Vannak olyan problémák, hogy föltűnt, hogy ez a Radnóti hagyaték ez nem akar elfogyni, és ugye elkezdték hamisítani. Tehát volt olyan példa, amikor, hát nekem sikerült felderítenem, hogy egy korábbi teljesen független árverésen elkelt példányba valaki beleütötte, hogy Radnóti Miklós hagyatéka. És innentől kezdve egyáltalán nem lehetünk biztosak abban, hogy mi volt az övé, meg mi nem, és megint ott járunk, hogy csak azokban lehetünk biztosak, amikbe beleírt, vagy amikbe más írta bele, hogy Radnóti Miklósnak barátsága. A többi bemondásra megy. Ez a könyv Radnóti? Ott akkor ötször annyiért adom. Hát, na igen, ezt tudjuk, hogy kereskedelmi tételek lettek ebből. Rögtön ott abban a pillanatban egy katalógust kellett volna fölvenni a Radnóti hagyatékról, így legalább informálisan egyben maradt volna az egész. A többit, ugye magántulajdon jellegéből adódóan el lehetett volna adni, de a tudományos értéke megmaradt volna. Ugyanakkor szétmentek a képek, mármint úgy értem, hogy tulajdonos cseréltek, elég sok közgyűjteménybe került, például a Petőfi Irodalmi Múzeumban megtekinthető, jelenleg is a most beérkezett kiállításunkon egy-kettő, de például nekem van olyan Radnóti portrém, természetesen sajnos csak másolatban, amit még nem publikáltak. Tehát lesznek itt azért még majd új dolgok. Nézzük, hogy milyen más dokumentum típusok kerülhetnek elő, illetve hogy hol vannak. Ugye egész az akadémiának a kézirattárában, az emlékszobában, a Petőfi Irodalmi Múzeum nagyon sok Radnóti dokumentumot őriz, többek között ugye a naplójának az eredetét. A Csonger megyei levéltárban megtalálhatók az egyetemi dokumentumai, lévén ugye Szegeden végzett. A Békés megyei levéltárban van a személyes kedvencem a Meredek út című kötetének a teljes iratanyaga. Ez nekem szívem csücske, mert én gyomai vagyok, és ezt a könyvet ott nyomták. Vegyes kéziratok találhatók például a PIN-ben, az OSK-ban, a Szegedi Móra Ferenc Múzeumban, magángyűjtőknél. Magángyűjtők ugye egy külön fajta, tehát nekik is több típusuk van. Van a rejtőzködőn, van a dicsekvő, van, aki Facebook oldalt csinál, hogy milyen dedikált könyveket kapod, és van olyan is, mert tudok konkrét példát, aki elmegy az árverésre, jó, drágán megveszi a tételt, hogy aztán odaadhassa mondjuk a Petőfi Irodalmi Múzeumnak. Nem, ajándékban a határbűző hagyaték így kapott egy legénykézratot az egyik gyűjtőtől. Tudom, mert elmesélte. Arra is emlékezhetnek még páran, hogy a Radnóti hagyaték 2001-ben valahogy elkezdett szétszóródni. Egy budapesti antikváriumban több verskézirat bukkant föl, amelyek csak is a hagyatékból származhattak, Árverési rekordot döntött, az egyik az első Eclogának a piszkozata 13 millió forintos leütési árat ért el 2001-ben. Ehhez tessék még hozzáadni a 15% árverési jutalékon, körülbelül 15 millió forintot adott ki valaki 15 évvel ezelőtt. Egy Radnóti kéziratért teljesen biztos vagyok benne, hogy nem irodalom történész volt az illető. Igen. A Népszabadságban volt is egy cikk, hogy meggyanúsították az özvegyet, hogy elkezdte árulni a hagyatékot. Ő ebben a cikkben nagy hosszú évtizedek óta először nyilatkozott meg. Nem ő volt, ő igenis egyben tartotta ezt az egészet. Elindultak a találgatások, hogy ki lehetett, hogy lopták ki, mi történt. Nagyjából lehet rekonstruálni a folyamatot, lehet, hogy nem is lopás volt benne, hanem feledékenység. Érdemes megemlíteni a dokumentum típusoknál, és volt is már róla szó, a Radnótinak dedikált könyveket. Ezek sajátos történetet jártak be. Radnóti a II. Világháborúban 1944-ben biztonságba helyezte a saját könyvtárának a javát. Karik Sárától kapott dobozokban helyezte el egy boros pincében, ugye a légitámadásoktól védve legyen. Sajnos a Dunának az árterében volt ez a pince. 1945 tavaszán nagy áradás volt, az egész megsemmisült. Hát furcsa módon egy biztonságba helyezés miatt veszett kárba az egész, illetve nem teljesen az egész, mert pár könyv ugye megmaradt, ezeknek a fölkutatása jelenleg is folyik. Vannak egyetemi okiratok, amik még begyűjthetők, és vannak dedikációk. Nyilván vannak levelek, amiket be kell gyűjteni a tulajdonosoktól, a címzettektől, a címzettek örökösítől, akiket föl kell kutatni. Jó esetben ide adják, rossz esetben nem adják ide. És vannak a dedikációk. Itt fogok rátérni a fő témának. Először is célszerű tisztázni, hogy hány percet beszéltem már, bocsánat? 20? 5 percben elmondom. Tehát, hogy mi a dedikáció? Ugye gyűjtői szempontból ez egy eredetje. Nagyon drágák lettek. Tehát vannak olyan dedikációk, amelyek 8 millió forintért keltek el nemrég egy budapesti árverésen. A gyereke, ugye a szent ember megérintette, ez egy szakrális tárgy. Azt mondják, hogy lehet simogatni az ilyet, és akkor az író szelleme átszáll az emberbe. Van olyan gyűjtőismerősöm, aki fölkínálta azt, hogy nyugodtan simogassam nála a Radnóti dedikációt, de tudományos munkában nem használhatom. Köszönöm. Nem akartam simogatni, csak egy másolat jó lett volna róla. Ha irodalom történész nézi ugyanezt a dokumentum típust, akkor információforrás. Például vegyük egy legegyszerűbb dolgot, Kovács Jánosnak szeretettel Nagy Péter, Veszprém 2016. Május 6. Rögtön 4 információ van ebben a könyvben. Nagy Péter ismeri Kovács Jánost, mind a ketten egy időben vannak Veszprémben, és viszonylag jó viszony van köztük, mert szeretettel, barátsággal így ajánljuk, még akkor is, hogy a gesztus értékű. Ráadásul, tehát nagyon sok információt rejt egy dedikáció is magában. Ugyanakkor, hogyha ezeket a dedikációkat összegyűjtjük, és egy úgynevezett szeriális forrásra alkotnak ezek a dedikációk, akkor még több mindenről árulkodnak. Radnóti Miklósnak a dedikációi gyűjtöm idestova körülbelül 15 éve, és jelenleg olyan 600-at ismerek. Ez azért érdekes, mert amikor gyűjtőmunkámnak még az elején voltam, és beszéltem Gyarmati Fannival, kérdeztem, hogy miért érdekes ez az egész, hogy dedikáció. Elmondtam neki azt, amit az előző percben önöknek is, aztán kérdezte, hogy Tamás, mennyi van? Mondom neki, Fifi néni, 200-at sikerült eddig összegyűjteni. Most van 600, de akkor még csak 200-at. 200-at sikerült összegyűjteni. És Fifi néni elkezd röhögni a telefonon, az nem létezik, Miklós nem adott el annyi könyvet. Ugye most 600 dedikációt ismerek, és majd két perc múlva rá fogok térni, hogy miért volt mégis igaz a Fifi néninek. A dedikációk mit árulnak el? Egyrészt ugye föltérképezik azt a kapcsolathálózatot, amiben Radnóti mozgott. A neki dedikált könyvek azt mutatná meg, hogy ő kik számára volt fontos. Kik tartották őt arra méltónak, hogy könyvet adjanak neki. Az ő általa írott dedikációk ennek az ellentétes irányát mutatják meg, az ő számára kik voltak a fontosak, ő kinek adott. Két teljesen egymással összefüggő, de két ellentétes dokumentum típusról van ugye szó, más mutatnak meg, szociológiailag mégis ugyanazt, tehát az író kapcsolathálózatát mutatják meg. Radnóti nagyon jó dedikációíró volt, nagyon szeretjük a dedikációkat, mert napra pontosan keltezte őket, ez azért jó, mert tudjuk, hogy melyik napon kivel találkozott. Szerintem ez rém izgalmas, főleg ott lesz majd izgalmas, amikor az újmódi pásztorok énekét ugye a rendőrség elkobozza, és napra pontosan meg lehet tudni, hogy ki kapott az elkobzás után a könyvből, ami pedig már büntetőjogi kategória, tehát itt azért rizikót kellett vállalni a mindegyik félnek, az adónak is és a kapónak is. Elég sok minden kiolvasható tehát ezekből a dedikációkból, illetve vannak olyanok, ahol természetesen mindegyik esetben föl kell térképezni azt, hogy ki a címzett, tehát anélkül nem megy. A most megjelenő könyvben, mert igen, össze meg fog majd ez az anyag jelenni, lesz egy életrajzi jegyzetapparátus hozzá. Ebben a segítségemre volt többek között Gyarmati Fanni is. Ez egy olyan egy történetet nagyon gyorsan elmesélek. Telefonon beszélünk, van egy címzett Jóska bátyám. Az ön segítsége nélkül nem lehetett volna rájönni. Fifi néni, nem tetszik tudni, hogy ki az a Jóska bátyám? 70 éve halt meg a férje. Ja, a Jóska bátyám az volt, amikor a Miklóssal csókolóztunk a parkban, és akkor jött a csendőr, és akkor meg akart büntetni minket, de a Jóska bátyám elintézte, mert ott volt a hivatalban. És így meg volt teljesen korrektan az egész történet. Szalai Józsefről van szó, egyébként olimpikon volt mellette, és minden más. Két percben. Isten bizony. Ez a leges-legelső Radnóti dedikáció. Azért tettük ki ezt a képet a legelején, hogy közben lehessen olvasni, aki esetleg unatkozik előadás alatt. Tehát szerintem nem kell felolvasni, Radnótinak volt a legszebb kézírása, mindenki tudja olvasni. Tehát Fifi néninek szól Gyarmati Fanni, igaz nem volt akkor még Fifi néni, mert kb. 20 éves volt, amikor ezt kaptam. Nagyon érdekes dolgok vannak benne, hogy miért érdekes. Ugye itt van ez a palánkos két karom. Itt tűnik fel a két karommalnak a motivuma először. Ugye a nagy 42-es szerelmes vecs. Több minden dokumentál ebben, jó, nagyon szeretlek meg minden, de hogy... És hogy talán nem is szereted ezeket a verseket. Hát mit jelent ez, hogy talán nem... Hát mert nem mindegyik neki szól. Ugye, van itt az elő, hova kell mutatni velem. Na mindegy, nem tudok vele lépni, valaki tud vele lépni esetleg? Másik irány. Most pedig igen. Tehát, hogy itt jól látszik, hogy az előző képek kivágat volt, mellette Radnóti odaírta a keletkezési dátumokat is. A kettő alapján be lehet azonosítani, hogy melyik versek szólnak Tininek a kamaszkori szerelmének. Tehát a Fifi ciklusban beillesztett olyan verseket, amik nem neki szólnak. Tehát a két szerelmet összemosta, ezért írja azt, hogy nem is biztos, hogy szereted ezeket a verseket, de hát a tiéd is nagyon szeretlek. Ráadásul, hogy tovább menjünk, ez a két karommal motívum, ez vissza fog ugye térni abban a bizonyos versen, tehát a Két karommal című versben 1942-ben. Itt ebben a dedikációban bocsánatot kér a kamaszkori szerelemért, 42-ben pedig bocsánatot kér a Beküdicféle szerelemért. Tehát ez az ölelés, ez a megóvás, az, hogy elkerítelek téged a palánkos két karommal, ez erre utal, tehát mindig egy másik viszony után írt ilyeneket. Ez sajnos egy gyenge másolat, mert egy folyóiratot kellett kimásolni. Lipenszky Medinek barátsággal és szeretettel az együtt eltöltött izgalmas napok emlékére Radnóti Miklós és az egésznek a tanulja Budai György is 1935. május 7-től 24-ig. Május 7-től, holnap lesz az évfordulója, tegnap pedig Radnótinak volt a születésnapja, 24-ig egy hetes viszony volt a dedikáció tanúsága szerint a Medi és a Miklós között, a György pedig látta az egészet. mi történhetett? Ugye mindenki arra gondol, hogy megírná ezt a Blick is szerintem, hogy, de a német venni tutira, hogy itt kiderül egy újabb szerelem, egy újabb megcsalás története. Tudjuk az egyetemi iratokból, hogy ekkor volt Radnótinak a vizsgája, és összezárták őket franciát tanulni. Azért, hogy Miklós ne bukjon meg, és ez a medú volt a francia tanára. Közös jegyzetet használtak, ugye nem volt internetük. Megosszák egymással, össze kellett őket zárni. Budai György zárta ránk az ajtót, hogy tanuljál Miklós meg. Vodkó Pálnak tisztelettel és szeretettel küldni Radnóti Miklós, ez csak azért érdekes, hogyha tudjuk, hogy ki a címzett. Vodkó Pál a második munkaszolgálatban volt az egyik tisztje neki. Aki viszont emberségesen bánt, egy civil őrző volt, emberségesen bánt és segíteni próbált Radnótin, aki ezt egy könyvvel hálálta meg. Dég Lindának forró készcsokkal és igaz remegő tisztelettel az ő kis Radnóti Mikie 1906. május 40. Van egy pár hiba ebben az ajánlásban. Radnóti 1909-ben született, májusban nincsen 40-e, és a Radnóti nevet soha az életben nem használta, csak a hivatalos okiratokon. Amikor ez az tétel ment árverésen, akkor először körbe röhögték a beadót, hogy hát ez nem lehet Radnóti, hát nincs ilyen, hogy 40, minden. Utána alaposabban visszamondták a tételt, de utána alaposabban megvizsgáltuk és rájöttünk, hogy ez valószínűleg mégiscsak Radnótinak az írása, csak viccet. Mert ráadásul, hogyha a dátumot megfordítjuk, akkor 1940. május 6-a jön ki belőle, ami ugye közelít a születésnapjához. A Dignindával volt egy kapcsolata, még gondolkozom ezen az ajánláson. Ez pedig az egyik személyes kedvenc közgyűjteményben található. 1934-ben került be a könyv a Somogyi könyvtárba, és 70 évig nem tudták, hogy ez egy Radnóti dedikáció. Mert hogy nincsen aláírva. Miről szól? És ezzel fogom zárni. Ezt a könyvet megjelenése után a budapesti ügyészség az egész ország területén rádiókörözéssel elkoboztatta. A vádirat szerint a kötet 8 verse közszeméremsértést és vallásgyalázást tartalmazott, Töreki Géza tanácsa ítélkezett a költő felett a budapesti törvényszéken és vallásgyalázásért 8 napi börtönre ítélte. A közszeméremsértés vágya alól fölmentette. A támlagadó tanács az ítéletet helyben hagyta, csupán az olvashatatlan szó, enyhítő paragrafus alkalmazásával az ítélet végrehajtását 3 évre függesztette föl, a két vers, melyért a költőt elítélték, arckép 35. oldal, és a Pirula naptól már az őszi, köszönöm, Bogyó, 47. oldal. Ez egy ügyleírat, akárhogy is nézzük. Radnóti ugye nem írja alá, de a kézírás, a kéktintás kézírása, sajnos a fekete-fehér másokat nem látszik, de higgyék el nekem a kéktintás, tökéletesen beazonosítható, hogy az övé. Magyarul közgyűjteménybe elhelyezte a saját perének a történetét, anonim ajándékként adta be egyébként a Somogyi könyvtárba. És ez ott volt a közgyűjteményben. Gyakorlatilag palackpostát hagyott az utókorra, hogy legalább így megmaradjon az ő perének a története. Elnézést a késésért, és akkor köszönöm szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen, sose gondoltam volna, hogy a dedikáció kutatás ennyire érdekes és izgalmas lehet. Tehát kell hozzá egy kiváló előadó is, aki nagyon közérthetően és élvezetesen tudja nekünk megvilágítani ezt a kérdéskört. Számomra az is nagy megnyugvást jelent, hogy legalábbis tanítványi szinten nem kell arra számolni, hogy a dedikáció kutatás több ágazatra, irányzatra szakad, és itt kipróbáljuk, hogy melyiket fogjuk majd követni. Úgyhogy ettől a problémát is megszabadultunk. Van-e kérdés az elhangzottakkal kapcsolatban? Van, igen, adom a mikrofon.
Egy rendkívül apróságot szeretnék csak hozzáfűzni, csak azért merek élni vele, mert hogyha egyre gyengülő memóriám nem csal meg, akkor a tegnapi egyik előadásnak van olyasmi címe volt, hogy ne dobjuk ki, hát ha jó lesz még valamire. Na, ugye itt elhangzott a Kosztolányi családnak a neve, amelyik szerény ismereteim szerint nem egy tipikusan dunántúli család, viszont a veszprémi alsóvárosi temetőben nyugszik a családnak az egyik földtagja, valamikor a 20. századnak az első felébe halt meg, hát csupán egy, nem tudom, hogy jól lehet, hogy segít. A másik pedig szeretnék gratulálni a kollega úrnak, a fiatal kora elmére ismeri a porcelánnadrág fogalmát, csak használja is. Köszönöm szépen!